gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik: ti vagytok a föld sója. Tudjátok, hogy Jézus ezt a tanítványainak mondta, de remélem azt is tudjátok, hogy kisgyerekek is lehetnek Jézus tanítványai. Hiszen ti is olyan sok mindent tanultatok és tanultok Jézusról és Jézustól, és bízom benne, hogy ti is úgy gondolkoztok, hogy ti, ha kicsik is vagytok, de Jézus tanítványai vagytok. És ezért nektek is szól ez az ige, hogy ti vagytok a só. Hát mire szolgál a só? Tudjátok, hogy a só jó ízt ad az ételeknek, és még konzervál is, igaz? Tehát még meg is tart a rossztól, a romlástól. És ez azt jelenti, hogy abban a családban, a barátaitok között, az óvodában, az iskolában, vagy ahogy a szomszéd gyerekekkel játszotok, te mindig legyetek olyanok, mint a só, hiszen ti az Úr Jézustól tanultatok. Ez azt jelenti, hogy legyetek kedvesek, legyetek szelidek a többi gyerek között, és legyetek visszatartó erő a rossztól. Mert tudjátok, hogy a gyerekek sokszor fölhúzzák egymást, összefognak és belerántják egymást a rosszba. Nem tudom, hogy ti só vagytok-e ott abban a kis közösségben, ahol a gyerek, más gyerekek vannak körülöttetek. Szeretnék nektek egy rövid kis bibliai történetet feleleveníteni, ami ábrázolja azt, hogy mi a sónak az értéke. Elizeus prófétáról valószínűleg hallottatok. Elizeus próféta Jerikóban járt, és oda mentek hozzá a városnak a vezetői, és elpanaszolták, hogy az a vízforrás, ami ellátja a várost vízzel, az valami megfertőzte és keserű, veszélyes és ihatatlan. És akkor azt mondta Elizeus próféta: hozzatok nekem egy új csészét, és az új csészében sót. És oda ment ehhez a vízforráshoz, és beleszórta a sót az új csészéből. És azt mondta: most már ihatjátok a vizet, és kipróbálták, a víz nem volt többet keserű, nem volt többet mérgező, hanem egészséges, jó víz volt az egész városnak. Persze tudjátok biztosan, hogy nem az a kis só változtatta meg a vizet, hanem a Jóistennek a teremtő ereje, a Jóistennek a gyógyító ereje, de ez azt jelképezte, hogy akik Krisztusnak a tanítványai, azok olyanok lesznek, mint az új csésze, új emberekké, más emberekké lesznek, és olyan tanításokat vesznek át az Úr Jézustól, és úgy megismerik az ő példaadását, hogy a környezetükben olyan lesznek, mint a só, ami a keserűt, a rosszat, a mérgezőt is megváltoztatja, és jóvá teszi. Hát gyerekek, szeretném, ha nagyon megmaradna az emlékezetetekben, hogy Jézus arra hívott el titeket, hogy ti legyetek só. Legyetek só mindenütt a gyerekek között, és legyetek só a családban, aki jó ízt ad, aki kedvességet visz, aki szeretetet visz oda, és aki akadályozza a rosszat, visszatartja a romlást és a rosszat. Kívánom, hogy ilyen gyerekek legyetek mindnyájan, és valljátok mindannyian magatokat Jézus tanítványainak, és legyetek sóvá, és ez gyakran eszetekbe jusson. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetésnek az alapigéjét nem is nagyon kell felolvasnunk a Bibliából, hiszen mindenkit majdnem a jelenlévő közül jól ismeri, fejből tudja ezt az igét. Ez Jelenések könyve 14. fejezetének a 6. verse, amely így kezdődik: János apostol ezt látta profétikus látomásban, hogy az ég közepén Isten angyala repül, és a föld lakosainak hirdeti az örökkévaló evangéliumot minden ágazatnak, nyelvnek és népnek. És ha valaki egy pillantást vet a Bibliájában a 14. versre, ugyanebben a fejezetben, ott már azt látja János apostol, hogy az emberfia jön az ég felhőiben, tehát félreérthetetlen, hogy ennek az örökkévaló evangéliumot hirdető mozgalomnak közvetlenül Jézus eljövetele előtt kell kibontakoznia, Jézusnak a dicsőséges visszatérését kell előkészítenie. És ebből az igéből én különösképpen egy kifejezést szeretnék most kiemelni, ezt, hogy örökké való evangélium. Mindannyian tudjuk, hogy az evangélium szó jó hírt jelent. Akkor tehát így mondhatjuk, örökké való jó hír. Szeretném, ha egy kicsit ízlelgetnénk ezt a kifejezést, hogy örökké való jó hír. Valahogy azt fejezi ki, hogy ez az, ami mindenkorban jó hír, az egyetemes emberiségnek jó hír, örökké való jó hír. És szeretnélek ma emlékeztetni benneteket úgynevezett misszió szombatunk lévén is, amiről már a szombatiskola végén is szóltunk és utaltunk rá, hogy ez a megbízatás, hogy az örökké való jó hírt hirdetni Jézus megjelenése előtt minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, nem az evangélistáknak adatott egyszerűen, akiknek ez az egész életüket betöltő hivatás, hogy tartsanak előadásokat, írjanak könyveket, folyóiratcikkeket, és így képviseljék a jó hírt. Hanem nagyon jól ismert az az ige is, amely úgy szól minden keresztényhez, Krisztus minden tanítványához, ti pedig királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ezért én most nagyon egyszerűen felteszem nektek a kérdést, mi az örökké való jó hír? Felkészültünk arra, hogy ezt nagyon egyszerűen, világosan a kortársainknak tolmácsolni tudjuk? Ha most így valaki ránk kérdezne, mi az örökké való jó hír? Össze tudnád foglalni néhány mondatban, egyszerűen, közérthetően egy átlagos mai embernek? Márpedig ez az, amit át kell adnunk. És ez nem fog az ajkunkon hangzani, ha a szívünkben nem ég, ha belül a szívünket nem melegíti. Ha ez nincsen nagyon világosan, jól megértetten az elménkben és a szívünkben, hogy ahol csak lehetőségünk van rá, ahol csak emberekkel találkozunk, minket mindig belülről lelkesít ez a hivatás, és mindig érezzük a késztetést, hogy az örökké való jó hírt közvetíteni az embereknek, amelyre soha-soha nagyobb szükségük nem volt, mint a mikorunkban. Szeretném, hogyha megpróbálnánk most együttesen választ adni erre a kérdésre, hogy mi az örökké való jó hír. Én azt hiszem, hogy induljunk ki abból, hogy az örökké való jó hírnek biztosan azokra a szükségletekre kell válaszolni, amelyek az emberiségnek a legnagyobb bajai. Amelyek függetlenül attól, hogy milyen korban élünk, vagy melyik nemzetségről van szó, minden ágazatnak, nyelvnek, a népnek, akárhol élnek emberek a föld kerekén, ez mindenképpen jó hír. És ami nem évül el, ami ma épp olyan jó hír, mint volt 2000 évvel ezelőtt Jézus korában, vagy még korában az ószövetségi időkben. Hát akkor próbáljuk számba venni, hogy melyek az embernek a legnagyobb bajai, és amelyeket nem sikerült megoldani évszázadok, évezredek során. És ha arra valami igazi választ kapnak az emberek, és igazi megoldást ezekben, akkor az tényleg a legnagyobb jó hír. Hát az egyik dolog, és én most először csak ilyen nagyon röviden felsorolom ezeket, ami az emberiségnek az egyik legnagyobb baja minden embernek a Földön. Noha hozzáteszem rögtön, hogy ez nincs mindig, amit elsőként említettek az emberek szeme előtt, ez nem mindig tudatos, de hiszem, hogy nincs olyan ember, akit időnként meg nem érint, és kicsit bele nem szédül abba, hogy ezt senki nem tudta megoldani, és megoldhatatlannak tűnik. Elsőnek említeném a létbizonytalanságot. És ezt értem térben és időben. Értem ezen azt, hogy van körülöttünk egy roppant világmindenség, a 21. században erről sokkal többet tudunk, mint a korábbi nemzedékek, de nem tudjuk, hogy itt mi a helye a mi bolygónknak, a mi földünknek, és mi a rendeltetése. És ugyanúgy időben is létbizonytalanságban vagyunk, mert nincs egészen pontos válasz arra, hogy honnét ered a világ, és arról sem, hogy hová tart, mi lesz a jövője. Ez még szorongatóbb kérdés. Persze lehet, hogy valaki erre azt mondja, hogy manapság, ugye hát rengeteg ember azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mi volt a Föld eredete, mindenkinek a fejében, majdnem mindenkinek a fejében van valamilyen evolúciós elmélet, hát erre már van tudományos válasz, hogy mi a világ eredete. Csak hogy tessék egy kicsit elgondolkozni, hogy ez a létbizonytalanságot nem oldja föl. Mert akkor ez azt jelenti, hogy vak természeti erőknek a terméke az, hogy van élet, van ember. És figyeljük meg, hogy akik így gondolkoznak a világ eredetéről, azokat nagyon sokszor gyötri az a látomás, hogy a Föld és az ember jövője az ugyancsak vak természeti erőktől, vagy társadalmi erőktől, egyszerűen önhatalmúan működő külső erőktől függ. Ugye még az optimista 19. században is egy madács az ember tragédiájában ugye azt írja, hogy mi lesz a jövő? Hát végül minden kihűl és visszamarad a semleges salak. Vagy Vörös Marti Mihály ugye azt írja az éj monológiában, a Csongoris tündében, hogy majd sötét és semmi lesznek újra, kietlen, csendes lény nem lakta éj. Tehát nem oldja föl a létbizonytalanságot, ha valaki azt gondolja, hogy én elfogadom a tudományos, úgynevezett tudományos világnézetet, a világ ősrobbanással, meg aztán ugye az egyszerűbből a bonyolultabb, és az élet egyszer csak megjelent, ugye, ahogy írta Madács, néhány féregben öntudatra kél az anyag. Ugye valaki ezt vallhatja, de megnyugtató nem lesz, mert a létbizonytalanságot nem oldja föl. És a jövő ugyanígy vaksors akkor, ami ez így is lehet, úgy is lehet, és az ember tulajdonképpen befolyásolni nem tudja. A második nagy baja az embernek a halál. A halál, azt nem kell bizonygatnom, ez az, amit soha megemészteni nem lehet, akár úgy, hogy a szeretteink halála, akár úgy, hogy a saját halálunk. Ugye az egyik magyar költőnk Szabó Lőrinc írta, hogy utolsó lakójául az agyamnak ez a megfoghatatlan dolog maradt, hogy voltam és nem leszek. Szóval ezzel szembenézni, hogy voltam és nem leszek, ez mindenképpen gyötrő. És amikor valaki nagyon a szívünkhöz nőtt, valakit elveszítünk, ez is felfoghatatlan és feldolgozhatatlan. És ugye erre se tudott az emberiség se választ, se megoldást. Ajánlom mindenkinek, hogy olvasson el egy kis könyvecskét, Polc Alen és Bitó László beszélgetése, az a címe, hogy az utolsó mérföld. Ugye Polc Alen az egy tanatológus, pszichológus volt, és Bitó László pedig orvoskutató és író, és amikor beszélgettek, akkor már a rákos betegség utolsó fázisában volt Polc Alen, és nem fiatal ember Bitó László sem, tehát ezt a címet adták a beszélgető könyvecskéjüknek, hogy az utolsó mérföld. És hogyha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor látja, hogy na, legképzettebbek ezen a téren, tökéletesen tanástalanok, és kiszolgáltatottak a halálfélelemnek, és ezt nagyon nyíltan meg is vallják ebben a könyvecskében. A harmadik nagy baja az emberiségnek és az egyes embernek a bennünk lévő rossz. Igaz, hogy vannak ilyen örök optimisták és humanisták, és úgy gondolják, az ember mindig talpra esik, és az ember alapvetően jó, de úgy gondolom, hogy ezt már egyre nehezebb hinni. Ugye, tehát hiszen mögöttünk van a szörnyűséges 20. század, amelyek némelyek elnevezték, a világháborúival, a népirtásaival, és itt van a 21. század eleje, ami még az erőszak elhatalmasodásával és az átlag embernek az elfajulásával, a deformálódásával. Nincs élő ember, aki tagadni tudná azt, amiről a római levél 7. fejezete beszél, hogy én x-szer azt veszem észre, hogy az elmémben lévő jóhoz vagy jó szándékokhoz képest is valami más csinálok. Az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Nem azt csinálom, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt csinálom. Mi ez az emberben? Ugye valamikor Kant a filozófus ugye azt mondta, hogy van egy radikális rossz az emberben. Mi az a radikál bőze, ami az emberben van? Mi az a radikális rossz? Honnét van, és hogy lehet tőle megszabadulni? Megkérdezem, hány kiváló tehetség, hány ragyogó képességekkel rendelkező, sokat ígérő emberi élet ment tönkre, mert a benne lévő rosszat nem tudta legyőzni, és az valahol tönkretette, és valahol elpusztította. Rengeteg van ilyen, és erre sincsen gyógyszer, és nincs megoldás a mai napig. És az embernek a negyedik nagy problémája, amit szintén nem tudott megoldani, valamiféle egészséges, jól működő, az egyén boldogságát biztosító közösségi, társadalmi forma. Mennyi minden van az ember háta mögött. Volt feudalizmus, szocializmus, volt, van kapitalizmus, és voltak dinasztikus királyságok, és demokráciák, és nem sikerül egy hosszú időn át stabilan, jól működő az egyéneknek a békességét, a szabadságát, a fejlődését biztosító emberi társadalmi formát kialakítani. Egyetértünk abban, hogy ezek az emberiségnek a nagy bajai. És ha ezekre van egy hiteles válasz, és ha ezekre van megoldás, akkor azt mondhatjuk, ez az örökké való jó hír. De látjuk azt, hogy ezt az embereknek, mai nyelven megfogalmazni, és ezt képviselni szóval is, tettel is, ez nem olyan egyszerű kis tudomány. Hiszen az emberek eleve már szkeptikusak, nem hisznek semmiben, kiábrándultak mindenből. Tudjuk, hogy az úgynevezett posztmodern kornak az egyik jelszava az igazságpluralizmus. A legfeljebb többes számú igazságról beszélhetünk. Egyiknek ez igazság, másiknak az mindegyik csak részigazság. Olyan, hogy az igazság nagy ível írva, ilyen nincs is. És ezeknek az embereknek az örökké való jó hírt elmondani, ez a feladat. Képviselni szóval is, és tettel is. És én most csak nagyon röviden szeretnék utalni arra, hogy erre a négy nagy bajára az emberiségnek az örökké való jó hír milyen választ ad, illetve milyen megoldást kínál. Hát a létbizonytalanságra. Volt egy svájci teológus és pszichológus, Theodor Bovénnek hívták, és ő egy nagyon értelmes kis gondolatmenetet fektetett le a Félelem és Elrejtettség című írásában. Azt írja, hogy a kisgyerek azért olyan boldog, ha feltéve, hogy jó családi környezet veszi körül, azért olyan önfeledten boldog, mert egy elrejtettsége van a szüleinél. Ő úgy látja, hogy a szülei mindent meg tudnak oldani, neki nem kell aggódni a világ bajain, ha a közelében vannak, minden rendben van. De amikor az ember felnőtté lesz, elveszti ezt az elrejtettséget. Mert látja, hogy a szülei se tudnak távolról se mindent megoldani, és ő ott van, és létbizonytalanságban van, kiszolgáltatottságban van, amit egyedül csak a valódi Isten hitolthat fel. Én szeretnék nektek most egy pár sort felolvasni Móricz Zsigmondtól. Ő nagyon szépen írja le, hogy ezt az elrejtettséget ő hogyan kapta meg az édesanyjától kisgyerekkorában. És azt kell mondanom, hogy ma is valami hasonlót kell átadnunk az embereknek, persze nem 7 éves szinten, hanem ahogy 21. század eleje embernek lehet, hogy ez a létbizonytalanság feloldódjon, és az ember egy elrejtettséget, egy biztonságérzetet nyerjen. Nos, azt írja. Azt mondja, a légy jó, mint halálikban elmondtam, hogy kaptam édesanyámtól az istenérzést 6 vagy 7 éves koromban. Egy szép nyári csillagos estén kint ült velem az udvaron, egy kicsi ház előtt, egy fátlan udvaron, és felmutatott az égre, és megmagyarázta nekem a világ, a kozmosz szerkezetét, olyan formán, hogy azok az apró csillagok mind olyan égi testek, mint a miénk, a Föld. És azokon túl megint olyan végtelen távolságban tovább ugyanilyen égi testek vannak. Én beleszédültem ebbe a mérhetetlenségbe. No most, mondta édesanyám, hogy jött létre ez az egész és emberi aggyal felfoghatatlan világ? Teremtette az Isten, és fenn is tartja, és nem fárad bele, hogy állandóan fenntartsa. A gyermek lelkét ez a csodálatos pillanat elragadta és fölemelte. Különösen, hogy az én tudós és egyszerű édesanyám felvett a földről egy kis bogarat, és megmagyarázta, hogy ennek a bogárkának a teste is olyan szerkezetű, mint az enyém, és ennek a testében talán még parányibb életek találnak lakást. Megéreztette velem a kiterjeszkedő végtelent fölfelé és lefelé, és mindezt letette az Isten tenyerére. Ezzel a csekély világképpel bocsátott neki az életnek. De nekem nem is kellett több, ez a kis indítás fél századra elég volt. Ez a hitnek egy kis mustármagja volt, amit én a legjobb pillanatban nyertem el, és ez a kis mustármag megtöltötte a hit lombjával, érzelmével és illatával az egész életemet. Nem tudom, értjük ennek a kis rövid emlékezésnek az üzenetét. Tulajdonképpen nekünk is ezt kellene átadni az embereknek, ez oldja fel a légbizonytalanságot, hogy van egy mindenható Isten, aki teremtette, fenntartja a világot, és nem fárad bele, hogy ő az alfa, és ő az omega. De azt hiszem, érezzük, hogy ma ehhez nagyon felkészültnek kell lenni, még a teremtés-evolúció kérdésben is. Hogy én az embereknek ezt a megnyugtató, a létbizonytalanságot feloldó világképet valóságá tudjam tenni. Hogy az egész világ mindenséget egyetlen Isten teremtette, és szüntelen munkálkodással fenntartja. És ha ő volt az alfa, ő lesz az omega, és nem kell a jövőtől rettegni, mert meg kell mutatni, hogy ez az Isten milyen erkölcsi lény, és hogy ezért nem lehet a dolognak rossz a vége, hanem valami pozitív kibontakozásnak kell lenni. Ugye az embereknek igaz Isten képet adni, ez a legfontosabb. Mert hogy emberek hányfélét gondolnak, mikor ezt a szót hallják, hogy Isten, és mennyiféle sötét árnyék és tévhit árnyékolja be a gondolkodásukat, azt végig föl se lehet sorolni. Azért adtam én is egy kis könyvecskének ezt a címet, hogy az ember Isten képei és az élő Isten. Mert ez valami egészen más, az az Isten kép, és különösképpen az Istennek az erkölcsi lénye. Hadd kérdezzem, melegíti-e ez a mi szívünket? Van-e bennünk olyan vágy, mint amit Jézus fogalmazott meg az úgynevezett főpapi imájában, amikor azt mondta, hogy igazságos atyám, a világ nem ismert téged, de én megismertelek téged, és én megismertetem a te nevedet ő velük. A második dolog, ugye, ami az embereknek a nagy baja, a halál. Két dolog gyötri az embereket a halállal kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem tudni, hogy mi a halál, és a másik pedig az, hogy van ilyen, hogy voltam és nem leszek. Föl lehet ez dolgozni, hogy egy egyedi ember, akivel azonos még egyszer nem születik, az csak úgy eltűnik. Nekem mindig eszembe jut egy fiatal állatorvos, valaki elhozta hozzám, azt mondta, hogy reggeltől estig meghalt a felesége, megpattant a gyér az agyába. De én szerettem a feleségemet, teljesen elevenen előttem van ő és az egész lénye. Hova lett a feleségem? Ilyen nincs, hogy nincsen. Annyira megrendült volt az az ember. És erre a kérdésre nem olyan egyszerű választ adni. Az még csak hagyján, ugye, hogy és ez nagyon sokat jelent, ha elmondjuk az embereknek, hogy mit tanít a Biblia a halálról. Hogy a halálban az egész ember öntudatlanságba merül. Hogy a halál nem fájdalmas, nem félelmetes. Semmi nem gyötri az embert, az se, ami a múltjában volt, az se, ami utána lesz az emberek között. Ezt nagyon szépen el lehet mondani. Ugye a legegyszerűbb bibliai ige ehhez a Dániel könyve utolsó verse, te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol. És felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Na de ez, hogy felkelsz a te sorsodra a napoknak végén, ez rémületes és félelmetes egyrészt, másrészt meg hihetetlen. Tehát tulajdonképpen a halál problémájának a megoldásához nekünk az evangéliumnak a szívét kell elmondani, hogy a halálnak a fullánkja a bűn, és hogy Jézus Krisztus által van bűnbocsánat és bűnfeletti győzelem. És akkor nem gyötri az embert az, hogy felkel az ő sorsára a napoknak végén. A Biblia egyenesen ilyeneket mond, akinek az élet Krisztus, annak a meghalás nyereség. Meg hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Nem is tudom elmondani, hogy mekkora evangélium ez. Egy-két évvel ezelőtt írtam egy kis könyvecskét ezen a címen, ha meghal az ember, hol van ő? Mindig szoktam a unokaöcséimnek, meg barátaimnak ilyen kis könyvecskét adni év végén, és olyan boldog voltam, amikor az unokaöcsém jött, és azt mondta, hogy adtam egyet a dobtanáromnak, és képzeld, azt mondta, hogy neki az egész életét megváltoztatta az a kis könyv. Hát hány és hány ember gyötrődik ezzel a kérdéssel? És mi próbáljunk segíteni, hogy mi a halál, és mi a haláltól való szabadulás, és mit jelent a személyiség azonosságával, de egy újjáteremtette, egy örök életre alkalmas, de tökéletes testben feltámadni, és milyennek a biztosítéka a Jézus halála és feltámadása által. De ahogy mondjam, ez művészet, mai kételkedő, mai embereknek, ezt meg kell tanulnunk, küzdenünk kell azzal, hogy meg tudjuk fogalmazni. Nem jártatok még úgy, hogy valakinek úgy szeretnél valamit mondani az evangéliumból, és akkor úgy botorkálsz, és keresi az ember a szavakat, és nem is tudja, hogy lehetne neki ezt elmondani. Látja, hogy olyan rettenetes távol van ezektől a gondolatoktól. De hát hogy találjak rá szavakat, vagy hogy tudjam elmondani? Nos, aki nem próbálja ezt gyakorolni, aki nem próbál szembesülni egy élő mai emberrel, és nem ég a szívében vágy, hogy átadjam neki az evangéliumot, és nem próbálkozik, hogy ezt neki elmondja, az nem is fogja megtanulni. Megtehetjük, hogy a talentumunkat elássuk, azt, amit mi Krisztustól ajándékot kaptunk, meg tapasztalatot, meg ismeretet, és azt mondjuk, ó, hát én ehhez kicsi vagyok, én ezt nem tudom megfogalmazni, hát ezt csak legfeljebb nálam okosabbak vagy képzettebbek tudják. De micsoda vétek ez? Tudjuk, hogy Krisztus hogy ítélte meg az egy talentumos szolgát, aki elássa a talentumát. Mindnyájunknak gyakorolnunk kell, mindnyájunknak küzdenünk kell a feladattal, és hinnünk kell az Isten segítségében, hogy én a körülöttem lévő embereknek hogy tudnám ezt az evangéliumot továbbadni. Ugye azután a harmadik dolog a bennünk lévő rossz. Hát milyen nagy feladat ez, hogy embereket rávezessünk arra. Van, akit egyáltalán arra kell rávezetni, hogy van bennünk egy radikális rossz. Olyan sok ember szereti veregetni a vállát, és azt mondja, hogy én jó vagyok, én mindenkit szeretek, én mindenkihez igazságos vagyok. Hát először is rá kell vezetnünk arra, hogy boldogok a lelki szegények, az embernek rá kell jönni a lelki szegénységére. A tehetetlenségére, hogy az életét úgy irányítsa, hogy igaz emberré legyen. Nekem az egyik kedvencem Ellen White-nak egyik mondata, azt mondja, bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengeségét és tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan is egyenesen a kikötőbe vezesse. Azt szoktuk mondani, hogy csak magunkkal rendelkezünk. Egyrészt ez igaz, de tudunk rendelkezni magunkkal? Kérdezzünk meg 50, 60, 70 éves embereket, elégedettek az életükkel? Csak a saját kis életének a kicsiny hajóját tudta úgy irányítani, ahogy mondjuk fiatalon elképzelte, hogy így a legtisztább, így a legszebb, így a legegészségesebb. Minden úgy alakult az életében, ahogy ő azt legjobbnak látja, és ahogy szándékozta. Tehát láthatjuk azt, hogy van valami az emberben, ami valami rossz, amitől meg kell szabadulni, mert ha ettől nem szabadulunk meg, meggyilkolja és tönkreteszi az életünket. És itt sok mindent kell ugye elmondanunk, hogy megint csak a Krisztust kell prédikálni. Hogy a Krisztus által, hogy az Istennek milyen egyszerű megoldása van erre, hogy először is megbocsát. Mert amíg mi a megbocsátásban nem részesülünk, addig mi ezzel a szörnyű tehertől meg se tudunk szabadulni. És a megbocsátásban ismerjük meg az ő szeretetét, és kapunk bizalmat hozzá, hogy aztán ő a Szentlélek által isteni segítséget és isteni erőt tud adni a bennünk lévő rossznak a legyőzéséhez. És végül ott van a negyedik dolog, hogy olyan emberi társadalom, amely békét, biztonságot ad, fejlődést, boldogságot az egyéneknek biztosít. És erre mi a Biblia válasza? Az a Biblia válasza, hogy soha ebben a történelemben emberek ezt nem tudják megvalósítani. A Biblia válasza erre az egyszerű mondat, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Testvérem, a Dániel 2-t, a Dániel könyve második fejezetében lévő történelem szemléletet, azt mindenkinek meg kell tanulni egyszerű szavakkal, egyszerű módon átadni az embereknek. Ugye mit találunk ott? Hogy jönnek egymás után a földi hatalmak, és egyiknek sincs stabilitása. Mindegyik megássa a saját sírját. És hogy végén az egek is tere támaszt csak olyan birodalmat, és hogy egy nagy szél elvitte ezeknek a porát is, mert minden fertőzött, ebből semmit se lehet beépíteni. Abba, ami majd nem száll át más népre, és meg nem romol, és örökké megáll, mert az igazság fundamentumaira építetett. Ma az emberek tele vannak ezzel az álommal, akik még egyáltalán hisznek az emberi fejlődésben és a jövőben, és nem jutottak egy végzetes pessimizmusba és kétségbeesésbe, azok azt hiszik, hogy ezen a földön most meg kell teremteni egy vallás filozófiára épített újfajta emberi társadalmat. Nem tudom, olvastok híreket? Olvastátok például, most volt Esztergomban az Európai Néppárt szervezésében egy konferencia, nyíltan kimondták, Magyarországon ez épül, és ezt kell kikísérletezni egy vallás filozófiai alapokra épített újfajta társadalom. És most emberek fognak ebben hinni. Emlékeztek, mikor rövid idővel ezelőtt, talán 2 évvel ezelőtt, vagy nem is egész 2 éve, itt elemeztük a Caritas in Veritate enciklikát, szeretet az igazságban. Ez az álom, hogy a földi társadalmakban megvalósítani a szeretetet az igazságban. Közben abszolút nem venni tudomást az erőszak elhatalmasodásáról, az emberben lévő radikális rosszról, a nevelési kultúrának a borzalmas hanyatlásáról, sőt a gondolkodási kultúra hanyatlásáról. És mi érezzük azt, hogy ezen a háttéren az örökkévaló jó hírről kéne tanúságot tenni, ami megbízható, és gyakoroljuk, próbáljuk ezt megfogalmazni, próbáljuk továbbadni embereknek. Testvérem, én arra biztatlak benneteket, hogy akármilyen töredékes szavakkal, még ha utána úgy érzed, és ó, ezt mennyivel jobban kellett volna elmondani, mennyire csalódott vagyok, hogy én nem tudtam olyan szeretettel és olyan világosan továbbadni, akkor is próbáld. És tanítson meg egy-egy ilyen eset arra, hogy annál buzgóbban imádkozzunk, hogy Istenem, ez meghaladja az én képességeimet és az én erőmet, hogy egy tőle távol álló embernek ezt a jó hírt én átadjam, segíts nekem, készíts fel erre. És ha most rájöttem, hogy én hol hibáztam, és nem tudtam úgy, akkor törjem a fejemet, és kérjem az Isten segítségét, hogy hogy tudnám én ezt jobban átadni embereknek. Én azt hiszem, megértettük, hogy a ma délelőtt én ezt szerettem volna mindnyájunk lelkére kötni, hogy a világnak soha nem volt nagyobb szüksége az örökkévaló jó hírre, mint ma. És ne felejtsétek el, ez a 4 döntő kérdés, a létbizonytalanság, nem tudjuk, van-e gazdája ennek a világmindenségnek, vagy vakerőknek vagyunk kiszolgáltatva, van-e Isten is, kicsoda ez az Isten, és tényleg fent tudja-e tartani a világot, és tényleg a kezébe van-e, ez az egyik nagy kérdés. A másik nagy kérdés a halál, a harmadik nagy kérdés a bennünk lévő rossz, és a negyedik nagy kérdés egy igaz emberi közösség, egy jól működő emberi társadalom. És az emberiségnek ezekben a nagy gondjaiban itt van az örökké való jó hír. De ez, látjátok, az Isten meg tudta fogalmazni ezekben az ihletett iratokban, de ránk hagyta a feladatot, hogy minden nemzedék a saját kortársainak ezeket a tiszta alapelveket, ezeket a világos ígéreteket fogalmazza meg úgy, hogy ők azt megérthessék. És én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy égjen a lelkünkben a vágy, hogy én ezt nem csinálhatom, hogy itt vannak emberek körülöttem, csüggettek, tanástalanok, és másrészt pedig inkább elmenekülnek a tevékenységbe, ne is kelljen gondolkozni, és mi pedig ezt a talentumot elássuk. És nem fejlesztjük azt a talentumunkat, hogy tudjuk átadni embereknek az örökké való jó hírt. Én kívánom, hogy Isten mindannyiunkat buzdítson erre, segítsen nekünk, és reggel úgy induljunk a munkánkra, hogy kérjük Istentől, Istenem, akikkel, emberekkel érintkezem. Attól, hogy először is érdeklődés legyen a szívemben irántuk, együttérzés legyen a lelkemben irántuk, és hogy ők ezt megérezzék, hogy így viszonyulok hozzájuk, és ebben a kapcsolatban segíts, hogy találjak alkalmakat, találjak megfelelő szavakat, találjak megfelelő magatartást, hogy én hogyan tudjam nekik az örökké való jó hírt továbbadni. Hiszen olyan közel lehet, mindnyájan érezzük, nagyon közel lehet az, amikor a végső események begyorsulnak, amikor beleszaladunk abban a nyomorúságos időben, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. Most kell, hogy az emberek reménységet kapjanak, most kell, hogy felkészüljenek erre az időre. Szívemből kívánom, hogy a Jóisten buzdítson minket, és segítsen nekünk felkészülni erre a feladatra, és gyakorolni is azt, nap mint nap. Amen.
Záró énekként énekeljük el együtt a 291. énekünk első, második és harmadik versszakát. 291, első, második és harmadik.
szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szívből kérünk, bocsásd meg nékünk, hogy az örökkévaló jó hírt nem tudjuk azzal a lelkesedéssel, azzal az odaadással képviselni, ahogyan az méltó lenne rá, ahogyan az emberek szükséglete ezt megkívánná. Urunk, hozz változást az életünkbe. Segíts, hogy mi magunk is vágyakozzunk mind mélyebben, mind tisztában megérteni. Addig, míg a lelkünk tele lesz buzgalommal, lelkesedéssel, csodálattal és örömmel, és úgy érezzük, hogy ezt nem lehet magunkba tartani. És Urunk, segíts, hogy legyőzzük a bátortalanságunkat, és a lelki restségünket, hogy úgy gondoljuk, hogy mi nem vagyunk képesek ezt embereknek továbbadni, nem tudjuk a nagy távolságot legyőzni, amely az ő gondolkodásuk és a te igéd szava között van. Urunk, magunktól nem is tudjuk, de add, hogy higgyünk abban, hogy a te szent lelked segíteni tud. És aki ezt a hivatását gyakorolja, aki elindul ezen az úton, azoknak fogod a talentumait megszaporítani, és azok lesznek mindig sokkal felkészültebbek is. Urunk, tudjuk, hogy ezáltal mi magunk is nyerünk, örökké tanulunk, örökké fejlődünk, és főleg hatalmas tapasztalatokat szerzünk a te szent lelked segítségéről, a te csodálatos munkádról. Urunk, bocsásd meg a múlt mulasztásait, és segíts nekünk újat kezdeni ezen a téren. Add, hogy szorongasson az, hogy ki tudja, milyen rövid az idő. És Urunk, úgy csodáljuk azokat, akik elmennek természeti katasztrófák helyére embereket menteni, önmagukat veszélyeztetve. De add, hogy minket legalább így lelkesítsen, hogy nem csak erre a mulandó életre menteni embereket, hanem az örök életre. Urunk, mi megízleltük azt az örömet, hogy mit jelent megtalálni téged és az evangéliumot. És add, hogy szorongasson minket, hogy mi másoknak is átadhassuk ezt a hatalmas örömet, ezt a tökéletes megoldást. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hogy hallgasd meg imánkat, és az egész szent napon maradj velünk a te kegyelmeddel, kérünk. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük el a 350. ének első, 5. és 6. versszakát. 350. ének első, 5. és 6. versszakát.